16 óra.
Mária Rádió Dömös, FM 104,9. Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Strauss Kálmánnal, a Honvéd férfikar Lisztdíjas karnagyával Keresztes Szilvia beszélget.
A kórus éneklésre azt mondják, hogy ugye ez nem az, hogy sok ember énekel együtt, hanem az egy kórus, tehát az egy más minőség. Hogy azt nem tudom, hogy ez mennyire van így, hogy nem is lehet otthon egyedül ezt gyakorolni. Az csak az a munka, az a közös munka határozza meg, vagy festi le legjobban, amikor ott van az ember, és a próbán megvalósítja azt a darabot.
Igen.
És mégis, hogyha instrukciókat ad, hogy hogyan itt erre gondol, itt ezt próbáld megjeleníteni, mindenkiben előjön a kis előadó művész, viszont ez mégis egy homogén egész lesz.
Hát kell teremteni egy konszenzust. Ugye kétféle karmester van. Van, aki ezt jó akaratúan képes megteremteni, és hát van olyan, mint Oszka néni volt, aki hihetetlen diktatúrával teremtette meg ugyanezt. Én az előzőt jobban szeretem. Tehát az elnyomott zenész, az meg fogja azt csinálni, amit én kérek tőle, mert hiszen presszionálom. De soha nem lesz olyan szabad a produkció, mint az, hogyha szabad akaratából engedelmeskedik annak a kvázi központi akaratnak, amit itt ebben az esetben a karmester személye, vagy elképzelései jelentenek. A zene, a közös zenélés, az nem egy demokratikus dolog. Nem tudjuk megbeszélni a dolgot. Természetesen mindenki elmondhatja a véleményét róla, de van egy ember, ez általában a karmester, aki egyébként felelős ezért, hogy amit ő gondol, az valóban jó gondolat-e? És ebben integrálnia kell ezt a rengeteg, sok egyéni előadó művészi elképzelést. És azt látom, hogyha elég mélyen gondolkodó az ember a felől, amit mond, az nem butaság, az nem kitaláció, vagy ami ma divat, a feltűnés, a viszketegségi vágy, hogy én vagyok az én, hanem megpróbál a darabok mélyére hatolni. Ha liturgikus darabokról van szó, hát akkor meg persze, akkor természetesen. Ott azért a mélyben mindig munkálkodik az evangéliumi gondolat. Tehát azt nem lehet máshogy. Nem lehet mást gondolni. Visszatérve a János Pasiról, ha nem haragszik, azért idézek belőle, mert ez nekem még elég friss élmény. Ez egy 3 hetes történet, nagy szombaton volt utoljára az operában. Szóval az a János, aki a gyémánt keménységű János, ugye ő a szilárd jellem, az a passióból is süt, tehát neki rövid mondatai vannak, neki fekete van, meg fehér van, és egy ponton elérzékenyül. Ott, amikor a kereszt alatt áll Máriával, és Jézus mondja majd ezeket a híres mondatokat, hogy íme a te fiad, és íme a te anyád, és attól a pillanattól kezdve a tanítvány házába fogadta Máriát. És ott azt mondja, hogy ott állt Mária, az édesanyja, és a tanítvány, akit szeretett. Ennyi. Tehát ennyi személyes van, az egész passióban semmi személyes nincs, csak ez a tragédia. Mert azért ez egy tragédia. Mint azzal együtt, hogy persze ez az isteni ígéret beteljesedése, a megváltásnak a folyamata. A másik pasióban nem így van, a Mátéban nem így van. Ez egy hatalmas, széles folyó, talán 3 gangesznyi, vagy amazonászi szélesség, és ott hömpölyögnek az események, és történik valami az első fél órában, aminek az értelmét majd elnyeli pont a megváltás műve miatt, amit az Isten megígért időtlen időkkel ezelőtte. És az hömpölyög, és majd elnyeri az értelmét a 3. órában. És ott nem érzem, vagy én legalábbis nem érzem, és szerintem jól érzem, hogy ott ez a központi gondolat, hogy a megváltás az szeliden, időtlen idők óta megy a maga útján, és egyszer csak eljön a pillanat, Jézus, és megtörténik. És ezt nem lehet megállítani. Itt mindegy, hogy ki mit mond, meg mit gondol, ezt senki nem tudja megállítani. És ezért egy ilyen szelid erő van benne, de ez a szelid erő hatalmas. Ez a teremtő ereje, ezt nem lehet akadályozni. Ez két teljesen különböző habitusú ember. És a szerző az ugyanaz. Hogy mennyire más filozófiai magja van az egyiknek, és mennyire más a másik kéde a cél, az ugyanaz.
Külföldi munkái kapcsán mi volt a legemlékezetesebb pillanat, élmény, koncert, ország?
Hát az elég sok volt. Voltak egzotikus országok, Japán, ahol magyar darabot próbáltam, a budavári Tedeumot Toyamában, az ottani egyetemi zenekarral. Az jó pofán kezdődött, egész egyszerűen úgy, hogy én elkezdtem beszélni nekik, hogy Budát felszabadították a hadak, a török elnyomásra, és itt megálltam, mert láttam az arcokat. Ez nem Európa. Hát ez őket egyrészt nem tudnak semmit róla, nem is érdekli. Ez kb. Olyan, mintha nekem elkezdenék magyarázni a nem tudom hanyadik szamuráj hadvezért, hogy micsoda fontos harcokat vívott. Hát ez volt a legegzotikusabb dolog. Ahol volt egy nagyon vidám történet, ezt a helyi televízió tulajdonosa, aki egy nagy magyar barátember volt, aki a háborúban, Mandzsúriában körülkerítették a szovjet csapatok őt az ő századával, és ott nem tudott egyebet csinálni a dzsungelbe, volt egy gramofon, és ott állandóan Liszt rapszódiákat hallgatott, mert az volt, valahogy az került a keze ügyébe, és megfogadta, ha élve szabadul, akkor őt ez az ország, ahol Liszt született, ez érdekli. És hát ennek jó pár évtized múlva ez lett a következménye, hogy jött ide a zenekar, és akkor a Kodály kórussal énekeltük a budavári Tedeumot, de engem kiküldtek, hogy ez nekik teljesen új, meg soha nem csinálták. Tehát, hogy tanítsam meg. És az utolsó próbára eljött ez az ember, aki egy nagyhatalmú ember, és én látom, hogy az egyik kürtös hiányzik. Hát mondom, eddig is mindig valaki hiányzott, mert ez egy egyetemi zenekar, annak ellenére Japánban nagy a fegyelem. De mondom, hát szóltam ott a tolmásnak, hogy én addig nem tudok próbálni, amíg ezt az embert elő nem kerítik. Ez ott elmondta ennek a fontos embernek, hogy mi van. Az úgy utasított ezt a 4-5 titkárát, azok elszaladtak az összes égtáj felé. És egy olyan 40-45 perc múlva hozták a hiányzó kürtöst. Az úgy feltűnt, hogy ünneplőben van, meg ilyen cseresznyevirág van ide tűzve a hajtókájára. Beült, eljátszottuk, és utána odajött a tolmács, és nagy hajlongások közepette, hogy Strauss-szán, hát nem győzök elnézést kérni, de tudja, nekem ma van az esküvőm. Szóval ezek fogták, kikapták a mennyasszony mellől, odahozták, addig a násznép várakozott, amíg én próbáltam másfél órát, és utána visszavitték, és folytatódott az eskő. Hát ez azért elég egzotikus, azt gondolom. A másik ilyen, hogy hát én nagyon fiatal koromban, ugye a televízióban minden karácsony délután, vagy délelőtt, vagy este a berlini filharmonikusok játszották Herbert von Karajan vezényletével a 9. szimfóniát a berlini filharmonia épületéből, ami hát a faltól 1 méterre volt, csak az volt a szerencséje, hogy a nyugat-berlini oldalon. És egyszer csak 1900-as évek közepe táján jött a lehetőség, hogy Solti Györggyel berlini filharmoniában 3 estén keresztül a Magyar Rádió énekkara énekelhetné a Bartók kantát, a profánát és Kodály számos hungárikuszát. És hát aki zenész, az tudja, hogy oda nem be lehet menni, ha megveszem a jegyet, de a színpadra, na, az nem annyira egyszerű. És hát megérkeztünk, első próba, jó fél órával előbb ott voltam, hogy mit lehessen tudni, hogy tudjam, hol vannak az öltözők, próbaterem, stb. És hallom ám a hangosan beszélőbe, hogy a generál muzikdirektor Solti kéri a Strauss karnagyurat, hogy azonnal menjen a karmesteri szobába. Ezért nem éreztem, hogy ez jól kezdődik, és akkor bementem hozzá, és mondta, nagyon tartózkodó volt, mondta, hogy ő nem tud jól magyarul, és hát mondom, mester, beszéljünk akkor németül, én tudom, hogy itt dolgozott, jól tud németül. Én azt jobban tudom, mint az angolt, és akkor beszéltünk, de hát ez 2 mondat volt ez a beszélés, aztán megint magyarra váltott természetesen. Kikérte a véleményemet, hogy kellene, milyen formációba kéne a kórust fölállítani, hogy szoktuk, stb. És nagyon összebarátkoztunk. És a 3. nap már akkor csak zenekari próba volt, tehát már akkor nem zongorás kóruspróba, már zenekarral együtt. Oda jön hozzám, azt mondja, fél maga? Hát mondom, még nem tudom, mitől kéne félnem, de nem szoktam félni nagyon. Na jó, akkor most maga dirigál, én meg elmegyek hátra, meghallgatom, hogy az akusztikusan hogy van. Most azt azért ritkán mondják egy szegény mezei karigazgatónak, hogy álljál már oda, és a berlini filharmonikusokat leszel kedves dirigálni. És akkor Solti mondta nekik, hogy hát akkor most a Herr Strauss fog dirigálni, elmegy hallgatózni, és miért lelépett a dobogóról, odaszólt a koncertmesterrel, ne szúrjatok ki vele. És akkor én csak azt láttam, hogy a teljes berlini filharmonikusok árgus szemmel néz engem, hogy na mit fog kezdeni. Hát aztán ez egy negyed óra, 20 perc volt, amíg én dirigáltam, de hát életem nagy zenei élménye, mert ez tényleg egy olyan zenekar, amit az ember mutat, az úgy lesz. Tehát azt nem kell külön elmagyarázni, meg külön törölni, az úgy van. A legkisebb rezdülése azt csinálják, amit az ember kér. Úgyhogy aztán utána odajöttek, hogy hát ezt nem gondolták volna, hogyha összebarátkoztunk a zenekarral is. Soltival nagyon, aztán következő nyáron eljött ide, akkor megcsinálta, mint később kiderült, az utolsó lemezét. És itt is mondtam neki, már délután volt, meleg nyár, és mondtam, hogy maestro, itt még van benne, én hallom, van itt egy hangkiba, vegyük azt ki. Azt mondja a Solti, unyorított, tudom, de tudja, milyen szép ilyenkor Toszkána, én már este ott akarok lenni. És akkor elbúcsúztunk, és rá, abban az időben, amikor Teréz anya halt meg, a Solti is ugyanakkor. Ugye akkor mindent vitt a Dianának a balesete, de hát akkor a Solti is eltávozott. Hát volt szerencsém Amerikában egyetemen megfordulni ott, mint zsűri, hát olyan énekesekkel, most hiába mondanám a nevét, mert ezek már régi emberek, de hát abban az időben hihetetlen világhírnek örventek. És hát befogadtak maguk közé, ez volt, hogy hát én voltam a kis taknyos köztük. De nagyon kedves. Én azt tapasztalom, hogy ha az ember tudja, amit tudnia kell, és nem nagyképű, vagy igyekszik nem nagyképűnek lenni, még félelemből se, mert azért a félelem a sokszor e felé lendíti az embert, hogy akkor megpróbál agresszívnek mutatkozni, mert hát ha könnyebb, sose könnyebb. Hogy ezek szerény, kedves emberek, akik nagyon értékelték azt, hogy az ember tudja a saját szakmáját, és ez a lényeg, azt gondolom.
Van-e valamilyen kedvenc idézete, mondata a Szentírásból?
Van. A kedvenc mondat elejét mondom, ez egy hosszú, a Prédikátorok könyvéből, a mindennek rendelt ideje van a Földön. Ideje van a kövek összegyűjtésének, a kövek széthordásának. Azt kell mondjam, hogy ahogy mennek előre az éveim, azt látom, hogy azt kell megélni, hogy igen, mindennek rendelt ideje van a Földön. És nem lehet, vagy legalábbis nem érdemes előre szaladni. Mert minden egyes élesstációhoz meg kell szerezni azt a, nevezzük bölcsességnek, tehát azt a bölcsességet, ami nélkül nem megy. Hányszor mondja az ember azt, hogy hú, hát a mai eszemmel és a 20 éves fizikumommal, de ez nem így működik. Ilyen nincs. Meg kell szerezni a tapasztalatot.
És tud valamilyen konkrét élményt vagy példát mondani erre?
Hát sok van az én életemben, azt kell mondjam, hogy én úgy érzem, hogy engem a Jóisten sokat segített, vagy sokat irányított. Hát még azt is mondhatnám, hogy mint minden ember rengeteg hibát elkövető végtelen szeretettel kezelt engem. Kezelhetett volna másként is, ezt őszintén mondom. De amikor én valamit nagyon akartam elérni, nem csak szakmát, bármit, és az nem sikerült, akkor hát az ember eleinte zúgolódik, meg zúgolódtam én magam is, és ma nem így van. Tehát ha ma nem érem el, akkor arra próbálok figyelni, hogy vajon miért nem. Honvéd férfikar, csak ez egy példa, hogy az ember állás nélkül van, meg kell élni, ki kell fizetni a villanyszámlát, meg a gázszámlát, azt akkor is, ha van állásom, ha nincs. És akkor nagyon igyekeztem, hogy ide, meg oda, meg amoda elmenni, és nem sikerült. Több tucat pályázatot írtam, külföldre is, és nem kellettem sehová. És akkor egyszer csak felmerült a Honvéd. És akkor nem voltam én ettől olyan nagyon boldog. Tehát azt tudtam, hogy ez egy jó képességű társaság, de azt is tudtam, hogy nagyon takaréklángom van. Tehát úgy éreztem, hogy ahhoz képest, amit én már csinálhattam rádiós koromban, az ez, hát ez a nix.
De miért érezte mégis azt, hogy ennek akkor jött el az ideje?
Aztán elkezdtem ezen gondolni, hogy talán végig kéne ezt gondolni, hogy ez nem lehet véletlen. Ez nem csak arról szól, hogy most nincs más, hanem most ez arról szól, hogy van itt egy feladat, és na, Kálmán, lássuk, mit kezdesz vele? Csak azt mondtam, hogy na jó, próbáljuk meg. Nézze, én ma nem panaszként mondom, annyi feladatom van, annyi munkám van, hát hiszen ott van a Honvéd Férfikar, ott ugye 43-an énekelnek. Ott van az Operaház 2 énekkara, az összesen 160 ember. És még ott van az ezeket állandóan kisegítő úgynevezett szatellit énekkar, a Budapesti Stúdió Kórus, ahol szintén van vagy 40 ember. Hát azért ennyi embernek a mozgatása, de úgy mondanám a sorsával való törődés, hogy nyújtani neki valamit, szóval én ezt nem gondoltam akkor, mikor elváltam a Honvédot, hogy ebből ez lesz, de most csak hálával gondolhatok arra a momentumra, hogy de én ezt kaptam, mert hiszen ilyesfajta kiteljesedés az ember életében, pláne ebben az életkorban már, soha még ennyi izgalmas és ilyen volumenű feladatrendszerem nem volt. Hát akkor mi ez, ha nem? Valaki nagyvével azt mondta, hogy nem Osnabrückbe mész a színházhoz, pedig azt milyen jól megfizetnék, hanem itt majd szépen kapod a feladatokat, és ezt végezd el. Én azt gondolom, hogy ennél jobbat az ember nem kaphat.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Strauss Kálmánnal, a Honvéd Férfikar Liszt-díjas karnagyával Keresztes Szilvia beszélgetett.